Hallgassuk meg Isten meghívjét ezen az ünnepi délelőttön, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 8. részből, a 26-tól a 40. versig terjedően.
Az etióp kincstárnok megtérése. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme etióp térség, a Kandakénak, az etiópok kincstárnőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Isten imádni, visszatérőjében hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszol. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázta? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszi, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megállaztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöpöt. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról? Vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézus. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így volt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjen? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszen, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten. Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótósba került, és végigjárva valamennyi város, hirdette az evangéliumot, míg Cézárába nem ért.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk.
Drága Jó Úristenünk, hála és imádat van bennünk, mindazért, hogy teremtetted nekünk ezt a földet. És hálát szívvel köszönjük, hogy adtad nekünk Jézus Krisztus, a te fiadat, aki azért jött erre a földre, hogy amit mi elrontottunk, azt a szépet és jót, azt helyrehozza. De köszönjük azt is, hogy Jézusnak tanítványa is lehettek. Köszönjük most elsősorban Fülöpöt, aki engedelmes szolgád volt neked. Elment arra az útra, ami csendes volt és kietlen, mert hallotta a te szavadat, és engedelmeskedett neked. És köszönjük a Szerecsenko Mormikot, akinek nyitva volt a szíve, engedelmes volt a szíve, és mindazt, amit Fülöptől látott és hallott, szívébe fogadta. És hazatérvén a saját föld részére hirdette a kereszténység evangéliumát. Úr Jézusom, nem véletlenül vagyunk itt. Te hívtál minket ide. Te indítottál erre. Valamit ma mondani szeretnél nekünk. Külön-külön valamennyiünknek. Halljuk meg. Értsük meg. És ahogy Fülöp is futva ment az etióp szerecsenhez, mi is futva és teljesen engedelmeskedjünk neked. Kérjük az ige hirdetőit, áldozd meg, hogy oda te szent lelkedet az ő szájába és szívébe. Add meg, hogy a te szavadat szólja. Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljük a 369. dicséret első két versét. Az első vers így kezdődik: Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassába. Lánynyelvek kitöltetéséről még csak-csak hallanak. De az ünnep igazi értelméről, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek megelevenít valakit, arról már oly keveset. Oly nehezen megfogható ünnep ez. Nem tartoznak hozzá különösebb népszokások. Oly nehezen érthető meg ennek a tartalmat. Amikor a pünkös szót halljuk, akkor általában a Jeruzsálemben történt eseményekre szoktunk gondolni. Eszünkbe jutnak a félő tanítványok, ahogy imádkoznak, majd kitöltetik rájuk a Szentlélek, ahogy Jézus megígérte nekik. Nyelveken szólnak, majd Péter ige hirdetésére megtérés megkeresztelkedik 3000 ember. Nagy, látványos színpadra illő jeleneteket láthatunk magunk előtt. A pünkösd azonban ennél sokkal többről szól. Nem csupán egy múltbeli eseményről, körülbelül 2000 évvel korábbanról. Nem csak valami, amiről évről évre megemlékezünk, amiről prédikálunk a szószékekről, hanem valósággal válhat a mi életünkben is. Isten a Szent Lelkét ma is adni akarja nekünk. Mi magunk is átélhetjük a pünkös lényegét, azt, hogy mit jelent venni Isten Szent Lelkét. Ezen a délelőttön egy olyan történetet vizsgálunk meg, amelyben két ember nagyon is valóságos módon átéli a bűnösdöt. Ha nem olyan látványosan, mint egykor Jeruzsálemben, de annál maradandó módon, valósággal. Ma, amikor nem látunk túl gyakran tömegeket Istenhez térni, jó megnézni ennek a két embernek a történetét. Jó megvizsgálni, hogy mi is történt akkor. Mert amit akkor Isten jónak látott, azt javíthatja ma is megtörténni. Akár a mi életünkben, vagy a mi életünkön keresztül más valaki életében. Átélhetjük mi is a szent élet munkáját. Nincsenek véletlenek. Lehet, hogy mi sokszor úgy érezzük, hogy az események egészen váratlanul történnek az életünkben, de akkor lássuk meg, hogy nem véletlen az, ami történik velünk. Higgyük el és vegyük nagyon komolyan, hogy Isten vezet bennünket, ad nekünk alkalmakat és lehetőségeket. Az már más kérdés, hogy mi hogyan élünk azokkal. Ebben a történetben látszólag véletlen az, hogy Fülöp találkozik a Gázába vezető úton egy éppen látszólag véletlenül arra menő etióp főemberrel. Látszólag. Mert Istennek mind a két emberrel terve volt. De mit is tudunk róluk? Fülöp egyike volt az első hét diakónusnak. Egy evangélista volt. Tehát Isten választott embere arra, hogy az ő szavát hirdesse. Miután elhagyta Jeruzsálemet, bejárta Samáriát, gyülekezeteket hozott létre, azáltal, hogy hirdette az evangéliumot városról városra járva, és missziói munkát végzett. Ott, ahova az Úr lelke vezette. Cézáreában telepedett le, ahol valószínűleg az első kis keresztény közösség az ő munkája nyomán keletkezett. Az egyik ilyen útja során az Úr angyala vezetésére tér rá a Gázába vezető útra, és ott találkozik az etióp főemberrel. De mit is tudunk ő róla? Mindössze annyit, hogy valószínűséggel fekete lehetett, hiszen Etiópiából származott. Illetve az, hogy igen magas tisztséget töltött be. Az ige szerint ő volt az etióp királynőnek a kincstárnoka. Ha talán azt mondanánk rá, hogy pénzügyminiszter volt. Óriási megtiszteltetés ez. Ez az ember nagy karriert csinált. Elért az egyik legmagasabb pozícióba, amit csak ember elérhetett abban az időben. Gazdag lehetett. Hiszen azt olvassuk róla, hogy volt egy ézsaiási tekercse. Abban az időben egy ilyen bibliai tekercs kisebb vagyonba került. Olyan drága volt, hogy nagyon kevesen engedhették meg maguknak. Ez az ember pedig megvásárolhatta. Sőt, mi több, volt annyira művelt is, hogy olvassa. Héber nyelven, etióp létére. Illetve azt is tudjuk róla, hogy istenfélő volt, hiszen megteszi ezt a hosszú utat egészen Jeruzsálemig, azért, hogy elmehessen a templomba. Első látásra tökéletes életpálya. Összpontosul benne a karrier, a siker, a tudás és a hit is. Valószínű, hogy sokunk vágyakozik hasonlóra. Azonban ennek a komoly pozíciónak igen magas ára volt. Hiszen egy királynőnek a kincstárnoka nem lehetett más, mint egy eunuch. Vagyis a férfi meg volt fosztva attól, ami egy férfit férfivé tesz. Még a mai világban is igen-igen nehéz valakinek megharcolni azt, hogyha nemzőképtelenné válik. Hát még abban az időben, amikor az utód az Isten áldását jelentette, akinek nem volt gyermeke, aki képtelen volt a nemzésre, az Istentől elvetett embernek számítatott. Hát még akkor, hogyha önként vállalta a megcsonkítatást. Ez Isten állásának a megvetését jelentette. Gyakorlatilag a gyilkosokkal egyenrangú mércével mérték az ilyen embert. Ha talán szemtől szembe nem is támadták ezt az etióp főembert magas pozíciója miatt, valószínűleg, hogy a háta mögött összesúgtak-búgtak az emberek. Ráadásul idegen népfia is volt ő, aki ugyan imádhatta Izrael Istenét, de pogány voltának köszönhetően, illetve megcsonkított volt amiatt, nem léphetett be a jeruzsálemi templomba, csak egészen kívül az egyik külső udvarban foglalhatott helyet. És ő mégis vállalja. Mégis vállalja ezt a hosszú utat, csak azért, hogy elmehessen a templomba. Nem mehetett be oda, ahol a normális férfiak, és ő mégis ott van. Itt van tehát ez a látszólag sikeresnek tűnő élet, amelyről kiderül, hogy valószínűleg egy igencsak sérült emberi lelket akar. Ez az ember kétségbe esetten kereste Istent. Olyannyira, hogy képes volt 4000 kilométert megtenni, hogy Isten lakóhelyére mehessen a jeruzsálemi templomban. És onnan hazafelé menet Ézsaiás könyvét olvassa. Milyen sokan vannak így manapság is, testvéreim. Ha nem azért arról híresek a mai emberek, hogy 4000 kilométert utaznának azért, hogy templomba menjenek, vagy hogy hívvel olvasnák Ézsaiás könyvét. De sokan ma is kétségbe esetten keresik az Istent. Bár nem feltétlenül tudják így nevezni őt. Sokan talán nem is tudják, hogy őt keresik. De mégis oly sokan keresnek válaszokat az életük kérdésére. Gyakorlatilag minden embernek élete bizonyos szakaszain szembe kell nézni az élet és a halál kérdéseivel. Azzal, hogy miért is vagyok én ezen a világon? Mi a célja velem az életnek, vagy valaki másnak? Miért is vagyok itt? Miért születünk, és miért halunk meg? Miért van oly sok szenvedésben, ugyanakkor örömben is részünk? Miért úgy történnek velünk életünk eseményei, ahogy történnek? És mi lesz velünk ezután? Ha körbenézünk, egyre több sérült élettel találkozunk. Akárcsak ott az egykori, ókori főember a kocsiján. Őt fizikailag tették impotenssé. A mai emberek jelentős része lelkileg vált azzá. Ezt mutatja a rengeteg törött kapcsolat. Ezt mutatja a válási elvárnak a hatalmas tömege. És hogyha megnézzük a statisztikákat, azt kell lássuk, hogy a szenvedélybetegségekben mi is a vezetők vagyunk. Akárcsak a stressz okozta betegségekben. Kívülről talán semmi nem látszik. Kívülre mosolygunk. Úgy tűnik, hogy minden rendben van. Talán nem is beszélünk arról, ami a lelkünket nyomja oly sokszor. De mégis a pszichiátriák, a pszichológusok növekvő száma, az antidepresszánsok eladott tömege mutatja azt, hogy a 21. századi ember életében igen nagy baj van. Kívülről úgy tűnik, hogy minden rendben. Kívülről úgy tűnik, hogy sokan sikeresek, műveltek. És kiderül, hogy belül lelkileg nyomorékokká váltak, vagy azzá tették őket. Sokan élnek titkon páros magányban. Olyannyira, hogy 15-20 vagy még több házassági év után már azt gondolják sokan, de nem is lehet másképp. Vágynak ők is valamire, valami többre, ami egykor volt. Szeretetre és odafigyelésre. Valamire, ami több. És mások talán pont ezért nyúlnak kódszerek után, és válnak szenvedélyek rabjaivá. Nem gondolom azt, hogy ez mindenki életében így van. Nem gondolom, hogy mindenki boldogtalan lenne. de ha körbenézünk a világban, ha emberekkel beszélgetünk, akárcsak itt a gyülekezetben, a hívők soraiból, kiderül, hogy nagyon-nagyon sok török élet vesz bennünket körül. Sok a keserűség és a miért az emberek életében, amelyekre választ keresnek. Az etióp ember a jeruzsálemi templomban kereste a megoldást, hiszen ezért utazott oly sokáig. Történetünkben pedig arról olvasunk, hogy onnan elfelé tartott már, hazafelé megy, távolodik. Akárcsak sok mai ember távolodik. Keres, de nem talál válaszokat. Amikor betérnek hozzánk a hivatalba, és beszélgetünk emberekkel, akár egy esküvő, egy temetés, vagy egy keresztelő kapcsán, oly sokszor elmondják, hogy ők hisznek Istenben. Igaz, hogy nem ismerik őt igazán. Igaz, hogy az egyházzal nincs kapcsolatuk. És elmondják, hogy azért, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Sokan nem érzik hitelesnek azt, amit az egyház takar napjainkban. És megdöbbennek azon, amikor meghallják, hogy egy gyülekezet élete igen gazdag is lehet. Megdöbbennek arra, amikor megtudják, hogy 10 ifjúsági csoportunk van. Egy-egy nyáron körülbelül 350-en családosan megyünk táborozni. Megdöbbennek, amikor bejönnek, és éppen a kismama kör tartja az alkalmait, és kívül ott vannak a babakocsik, gyerekek sírás hallatszik, és az anyukák összegyűlnek az ige körül. Nem ez a kép alakult ki a mai emberben az egyházról, hanem valami teljesen más. És ilyenkor, amikor ezzel szembesülnek, megdöbbennek, hogy ez így is lehet. Mások elmondják, hogy otthon, a falujukban, valahol jártak Isten tiszteletre, talán ifjúsági bibliaórára is. Aztán a tanulmányaik miatt bejönnek a városba, egyszer-kétszer elmennek Isten tiszteletre, majd elmaradoznak, mert nem találnak közösséget. Nem tudnak gyökereket ereszteni. És itt nem az a kérdés, hogy a várost és a falut össze kellene hasonlítani, mert nem erről szól a dolog, hanem azt lássuk meg, hogy mekkora probléma az emberek életében, hogy eljönnek esetleg úgy egy gyülekezetbe, hogy már valami egyházi múltjuk van, és nem tudnak gyökeret ereszteni, és nem találnak közösségre. Mert ez a probléma. És megint mások elmondják, hogy valami megindul a szívükben, és nem tudnak csatlakozni, mert a régebbi hívők között nem találnak kapcsolódási pontot. Kényelmetlenül érzik magukat, amikor azok egymás után sorolják az igéket. Ők meg talán még azokat a bibliai könyveket nem is olvassák. Csak annyit tudnak, hogy szeretik az Istent. Felelősségük van abban, hogy újra jönnek-e, vagy elmennek. Felelősségük van benne. De nekünk is, akik fogadjuk őket, akiknek talán épp az lenne a dolgunk, hogy választ adjunk a kérdéseikre. Mert ahogy egykor az etióp kincstárnak tele volt kérdéssel, úgy talán a hozzánk betérő emberek is tele vannak kérdéssel. És talán azok is, akik még nem térnek be hozzánk, csak körülöttünk élnek. Nem mindegy, hogy milyen válaszokat kapnak, és az sem mindegy, hogy kitől. Ez pedig miránk bízatott. Az etióp főember hazafelé tartott, de legalább Isten igéjét olvasta. A kocsi lassan haladt, így az ember rajta nyugodtan olvasgathatott. Ezt teszi a főember is, bár nem érti, hogy kiről is szól az az ige szakasz, amit olvas. Mi már tudjuk, hogy az Ézsaiás könyvének 53. fejezetét olvashatta Isten szenvedő szolgájáról. Keleten abban az időben hangosan olvastak. Így aztán ez jó lehetőséget nyújtott Fülöpnek arra, hogy megszólítsa a kocsi nyűrőt. Magától valószínűleg nem lett volna egy ilyen magas rangú embernek szólítani. És valami elkezdődik. Fülöp elkezd neki beszélni erről a szenvedő szolgáról. Elmagyarázza neki, hogy a szenvedő szolga az Úr Jézus Krisztus, aki valóban szenvedett értünk, aki valóban szenvedett helyettünk a kereszten. Beszélhetett neki valószínűleg arról a szeretetről, amely megáll egy Zákeus miatt, amit jól jelképez az a szeretet, ahogy a tékozló fiút visszafogadja az apja. Valószínűleg beszélhetett neki arról, hogy Jézus Krisztus olyan szeretettel szereti az embert, amely szóba elegyedik a férfi szerető samáriai asszonnyal. Azzal a szeretettel és elfogadással, amely utána megy a századik elkóborolt báránynak. És hogy Jézus maga is áldozati bárányá lett, és meghalt a Golgota keresztjén. Különös utazás ez. Egyetlen ember hirdeti, egyetlen másik embernek az egyetlen létező evangéliumot. Nem véletlen az, hogy ez a fekete ember megértette ott, hogy miről is szól Isten terve az ő számára. És nem véletlen az, hogy amikor meglátott egy kisebb vizet, akkor kéri, hogy keresztelje meg őt Fülöp. Megérti, hogy az ő élete fontos az Istennek. Az ő törött eunuch élete is, amely talán az emberek számára megvetett és kirekesztett életet jelent. És megérti azt, hogy mindaz, ami ott egykor történt a Golgota keresztjén, az őról szól. Na ez a pontos, testvéreim. Amikor az Isten szent lelke megnyitja valakinek a szívét és az értelmét, és megértjük azt, hogy Isten mit tett értünk. Amikor mi magunk nyitottá válunk Isten iránt, és engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívünkben, hogy átformálja és betöltse az egész életünket, hogy valósággá váljon a Pál apostol szavai, hogy a régiek elmúlnak, és ímé újjá lesz minden, a Szentlélek ereje által. Külsőségeiben nem változott meg az ember. Idegen etióp maradt, és eunuch is. Valószínűleg továbbra is ugyanúgy összesúgtak, buktak a háta mögött, és talán meg is legették titkon. De ő benne valami megváltozott. Az életében, mert megtudja azt, hogy ő megszabadítatott. Új értelmet, új jelentést nyer az élete. Új tartalommal gazdagszik. Egészségessé lesz a szó igazi értelmében. Hát így is át lehet élni a pünkösdöt. Ez a történet az egyszemélyes pünkösdről szól. Az egyszemélyes szolgálatról, a lelki gondozás történetéről. Arról már az előbb beszéltünk, hogy a népegyházi keretekkel oly keveset tudnak kezdeni a mai emberek. Nem ez ragadja meg őket, hanem valószínűleg sokkal inkább az, ahogy egy-egy hiteles, hívő életet látnak maguk körül. Valószínűleg mi magunk sem véletlenül jövünk ide hétről hétre. És nem véletlen az, hogy elhozzuk megkereszteltetni a gyermekünket, vagy elvállunk egy keresztülői tisztet. Van valami, ami ide vonz bennünket. Talán volt valaki az életünkben, aki hitelesen tolmácsolt a számunkra élete által Isten szavát. Megragadtattunk. Isten lelke megragad bennünket, és hagyni akar az életünkben. Talán éppen egyetlen ember szolgált sokunk életében. Valaki, aki nem is lelkész volt, vagy pap. Valaki a családból, a baráti körből, vagy a munkatársi körből, esetleg egy szomszéd. Ilyen volt ez a Fülöp is. Nem volt papi személy. Sőt, még a 12-es tanítványi körhöz sem tartozott. Egy olyan ember volt, akit egy napon megragadott Isten szent lelke. Megértette, hogy mit jelent Jézus Krisztussal élni. És engedelmesen megy. Engedelmes, amikor a lelke mélyén megszólal az angyal hang, és azt mondja, hogy eredj. És gyakorlatilag megtesz egy akkora távolságot, hogy ezzel az emberrel találkozzon, akiről akkor még semmit nem tud, mint a Budapest-Szolnok távolság. Vegyük nagyon komolyan az egyszemélyes szolgálatot, mert ez mi ránk bízatott valamennyünkre. Sokak számára járatlan még ez az út. Nem véletlenül. De Jézus maga ad ebben példát. Jézus maga is, bár sokszor tömegeknek prédikált és tömegekkel foglalkozott, oly gyakran egyszemélyes szolgálatot végzett. Hiszen nézzük csak meg, hogy megáll megszólítani egy vámszedő Mátét, hogy egy idős farizeusnak mondja el egy szem embernek azt az igét, amely az evangélium egyik szíve, amit mi evangélizációkon teli templomban szoktunk akár sok-sok embernek elmondani, és aranymondásként is tanítunk hittanórákon, és minden más alkalmakon, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a világon először egyetlen embernek hangzik el, egy éjszaka közepén. Vagy lássuk meg, hogy élete utolsó perceiben is egyetlen emberrel foglalkozik egy latorral, egy bűnözővel, akinek, amiután hitvallást, ezt azt mondja, hogy még velem leszel a paradicsomban. Az egyszemélyes szolgálat, a négy szem közti beszélgetések, Fülöpös szolgálata nagyon-nagyon fontos a mai életben is. Egy-egy beszélgetés közepette mélységek tárolhatnak fel. Olyan dolgokat ki lehet mondani, amelyeket innen a szószékről mi lelkipásztorok talán soha nem fogunk megtudni a másikról. A négy szem közti beszélgetések alkalmával sokkal személyesebb módon, éppen aktuálisan lehet beszélgetni az Isten szaváról. Olyan kérdésekre lehet választ adni, amelyeket talán nagyobb közösség előtt ki sem mernénk mondani. Vegyük nagyon komolyan, hogy Isten bennünket erre az egyszemélyes szolgálatra is hív. És hogy ki végezheti ezt a szolgálatot? Inkább kérdezzük meg azt, hogy ki nem végezhetné. Mert valamennyiükre bízattak emberek. Bárki végezheti. Mindenhol és mindenkor. Két dolog azonban elengedhetetlenül szükséges hozzá. Mindenek előtt az ember ismeret. Elengedhetetlen, hogy megismerjem az előttem lévő embert. Ne akarjuk ezt megspórolni. Legyen rá időnk. Tanuljunk meg oda hallgatni. Meghallani a másiknak a problémáját, és nem elsiklani felette. Legyen számunkra fontos a másik embernek az élete, a kérdései. Lássam meg benne a szeretetre méltóságot, azt, hogy Isten tekint őre. Lássam meg benne azt, hogy ő is keres válaszokat, vagy magát Isten, vagy törődést. Másrészt pedig pont azért, hogy erre képes legyek, kérjük újra és újra az Isten szent lelkét. A pszichológia emberismeretre még csak-csak megtaníthat bennünket. De ember szeretetre sokkal kevésbé. Szükségünk van az emberismeretre, de szeretet nélkül, a másikra való odafigyelés nélkül, az Istenre figyelés nélkül és vezettetés nélkül a legelkötelezettebb szolgálat is könyörtelenné válhat. A megoldáshoz nem okoskodás kell, hanem az, hogy figyeljünk arra, mit akar mondani Isten szent lelke a másik embernek. Nem jókoskodjunk és bölcselkedjünk, hanem engedjük, hogy az Úr vezessen bennünket, ahogy egykor vezette Fülöpöt is. Ő az, aki megerősít bennünket. Ő az, aki bátorít. Akkor is, amikor talán oly nehezen indulunk meg. Mert igaz a szolgálatunkra az Isten szava, amely azt mondja, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Vegyük ezt komolyan, különösen akkor, amikor elbátortalanodunk, vagy akkor, amikor különböző okok miatt nem merünk megindulni a másik felé. A legtöbben nem prédikációra várnak első rendben először, hanem odafigyelésre, meghallgattatásra, törődésre és válaszokra. Meresseljük oda menni a másikhoz. Mert akkor megláthatjuk azt, amit ott akkor, sok száz évvel ezelőtt, a gázai úton átél ez a két ember. Mert ha egykor Fülöp nem engedelmeskedik Istennek, nem indul el arra az útra, akkor az etióp ember hazatér. És lehet, hogy olvassa Ézsaiás könyvét továbbra is, és egy szép emlék marad a számára a jeruzsálemi templom képe, de lehetséges, hogy soha nem érti meg, hogy mit tett Isten ezért a világért. Fülöp egykor engedelmes volt. Megtette, ami rábízatott, gyalogolt körülbelül 100 kilométert addig. És válaszokat adott Isten lelkének a vezetésével. És ezért aztán nem hiába olvassa az etióp főember sem Ézsaiás könyvét. Isten adja, hogy megértsük, hogy a pünkösd ünnepe nem csupán az emlékezésről szól, hanem mindannyiunk számára valósággá válhat. A pünkösd ünnepe a máról szól is, a mi életünkről. Arról, hogy a Szentlélek hogyan akar munkálkodni a mi és a másik ember életében általunk. Vegyük komolyan, hogy átélhessük a csodát és az örömöt, amit egykor az a két ember átélt, ott a Gázába vezető úton. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 197. dicséret 3. és 4. versét. A 3. vers így kezdődik, gerjeszt fel igének szerelmét lelkünkben. Kell harcolunk, milyen örömeik vannak. Úr, kérünk téged, hogy te légy az, aki újra és újra megszólítasz bennünket és válaszokat adsz. Urunk, köszönjük, hogy tartod az igét. Köszönjük, hogy ahogy egykor ez a főember Ézsaiás könyvében kereste a válaszokat, úgy mi is kereshetjük azokat a te szent szabadban. Urunk, köszönjük neked azt is, hogy házadba jöhetünk, hogy találkozásunk lehet te veled, hogy imádhatunk téged és leborulhatunk te előtted. És Urunk, hálát adunk neked a keresztség sákramentumáért is. Urunk, köszönjük, hogy a víz által megérthetjük, hogy ahogy lemossa a test szennyét, úgy meghalhatunk a bűneinknek, a te véded által. Urunk, add meg nekünk, hogy megértsük ennek a titkát, hogy megértsük a mélységét mind annak, amit te tettél értünk. Urunk, könyörgünk hozzád azért, hogy add nekünk a te szent lelkedet, eleveníts meg bennünket, nyisd meg a szívünket, hogy minél mélyebben megértsük a te szavadat, de ne álljunk meg ott, hanem meg is éljük és meg is cselekedjük azt. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy taníts bennünket hiteles, te hozzád tartozó életet élni. Urunk, bátoríts fel bennünket. Bátoríts fel bennünket arra, hogy megmerjük szólítani a körülöttünk lévőket, amikor azok kérdésekkel vannak tele. Urunk, szabadíts fel bennünket, hogy elmerjük mondani, hogy mit értettünk meg a te szabadból. Hogyha kérdeznek, elmondjuk, hogy miért döntünk másképp, mint talán mások tennék. Hogy mit jelent a te szabad által vezetve lenni, te neked élni és neked szolgálni. Urunk, te látod azt, hogy ez mennyire nehéz sokszor. Hogy hányszor megriadunk, vagy éppen észre se veszünk a másik embert. Ne hagyjunk bennünket békén a te szent lelked által, hanem indíts és szólj. És Urunk, könyörgünk az egyházért. Segíts nekünk abban, hogy hitelesek tudjunk lenni. Hogy úgy tudjunk szólni, hogy az azokhoz is szóljon, akik nem ismernek téged, akinek talán már semmilyen egyházi kötődése sincsen. És Urunk, könyörgünk hozzád azokért a családokért, most itt állnak, gyermekeket hoztak a te házadba. Add Urunk, hogy megértsék, hogy milyen fontos a te szövetségedben élni. És Urunk, köszönjük, hogy valamennyiünket általuk újra és újra figyelmeztetsz, hogy mit jelent nekünk a te szövetségedben lenni, hogy mit jelent te veled járni. Urunk, könyörgünk hozzád azokért, akik lelkileg töröttek, csonkabonkák, vagy akár fizikailag. Urunk, kérünk téged azért, hogy tedd őket egészségessé. Nem feltétlenül úgy, hogy a körülményeik változnak, hanem úgy, hogy te benned megtalálják az életük értelmét, válaszokat. Urunk, könyörgünk azokért, a pszichiátriákon vannak, vagy a kórházakban. Urunk, könyörülj rajtuk, adj olyan szakembereket, akik te hozzá tudják vezetni őket, és maradandó válaszokat tudnak adni. Urunk, kérünk téged, áld meg ezt a pünkösdöt. Add, hogy megértsük, hogy mit jelent lenni a te szent lelkedet. Add, hogy többé legyen számunkra, mint egyszerű emlékezés és egy szabad nap. Add, hogy megértsük, hogy mit jelent a te lelkeddel betöltekezni, neked engedni, és megérteni az akadat az életünkben. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, aki így tudott el bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az én lelkemet adom belétek, így szól az Úr, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Amen.